Boldog, akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében, aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van, aki megtartja hűségét örökké. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és most én leszek a kántor is, ezért köszöntöttem a gyülekezetet innen az úrasztalától. A 266. számú dicséretet keressük ki, és énekeljük majd. Egek nagy királya, magasztalunk téged. A 165. számú dicséretünk dallama lesz. Folytassuk csendes imádsággal. Dicsőítünk és imádunk téged, Atyánk, hogy már a köszöntésben is isteni szentségedről, hatalmadról beszéltél velünk, erről énekelhettünk az énekben, és ugyanakkor azt is megvallhattuk, hogy valóban boldog nép lehetünk. Dicsőítünk, hogy a veled való személyes szeretet kapcsolat ennek az alapja, az Úr Jézusért. Kérünk arra, hogy ragyogtasd fel ma is a kereszt evangéliumát, hagyd láthassuk Jézust, ami megtartónkat, szabadítónkat, és hadd érthessük meg a te hűségedet, ígéretedet megtartó kegyelmedet. Kérjünk áld meg azokat a testvéreinket, barátainkat, akik most nem tudnak velünk lenni, akik betegek közülük, kegyelmed erősítse, akik csendes héten vannak Neszmélyen meg Tahiban, a közöttük szóló igédet is áld meg. Köszönjük, Urunk, hogy mi nem csak egyedül, hanem mint közösség is valhatjuk, boldog nép vagyunk. Köszönjük, hogy mindezt Jézusért. Amen. Mózes 4. könyve 26. részéből olvasom az Úr írott igéjét, az első 11 verset, majd az 51. verstől kezdődően a rész végéig. Tehát Mózes 4. könyve 26. rész, első 11 verse. És lőn a csapás után szólt az Úr Mózeshez és Eleázárhoz, Áron pap fiához. Vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét, 20 esztendőstől fölfelé, atyáik háznépe szerint, mindenkit, aki hadra fogható Izraelben. Mózes és Eleázár, a pap tehát, így szólt hozzájuk Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Vegyétek számba a népet, 20 esztendőstől fölfelé, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. Izrael fiai, akik kijöttek Egyiptom földjéről, ezek voltak. Izrael elsőszülöttje Rúben, Rúben fiai voltak, Hanók, tőle való a Hanóki nemzetség, Pallútól a Pallú nemzetség, Hecrontól a Hecroniak nemzetsége, Karmitól a Karmiak nemzetsége. Ezek a Rúbeni nemzetségek. Számuk 43.730. Pallú fia volt Eliáb, Eliáb fiai pedig Némuél, Dátán és Abirám. Ez a Dátán és Abirám a gyülekezet főemberei voltak, akik Kórak csapatjával együtt föllázadtak Mózes és Áron ellen, az Úr ellen támadva. Ezért a föld megnyitotta száját, s elnyelte őket Kórachal, annak a csoportnak a halálakor, mikor intő például a tűz 250 férfit megemésztett. De Kórak fiai nem haltak meg. Az 51. vers. Ez Izrael fiainak száma 601.730 fő. Azután így szólt az Úr Mózeshez, ezek között kell fölosztani a földet örökségül, neveik és számuk szerint. A nagyobb létszámúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb létszámúnak pedig kisebbet. Mindegyik az ő száma szerint kapjon örökséget. De sorsvetéssel osszátok föl a földet. Atyuk törzseinek nevei szerint örököljenek. Sorsvetéssel osszátok ki az örökséget a nagyoknak és a kicsiknek egyaránt. Ezek voltak a léviták nemzetségéből számba vettek. Az ő számuk 23.000 férfi egy hónapostól fölfelé. De ezeket nem Izrael fiaival együtt vették számba, mivel nem kaptak örökséget Izrael fiai között. Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap, ők vették számba Izrael fiait Moáb mezőségén, Jerikóval szemben, a Jordán mellett. Ezek között azonban nem volt már senki azok közül, akiket Mózes és Áron pap akkor vett számba, amikor Izrael fiait a Sínai pusztában vették számba. Mert az Úr azt mondta róluk, bizony meghalnak a pusztában, és senki sem maradt meg közülük, csak Káléb Jefunné fia és Józsué Nún fia. A rész végéből derül ki egyértelműen, hogy ez a második népszámlálása már az Úr népe létszám számbavételének, az első pedig, ahogy hallottuk a történetből, még a Sínai hegynél Mózes és Áron vezetésével az atyák nemzedékét megszámolva. Itt a második népszámlálás már Jerikóval szemben, Jerikó átellenében nem sokára bemegy Izrael népe, a fiak és unokák nemzedéke az ígéret földjére. a vándorlás kezdetén is, és a vándorlás végén is népszámlálás. És ahogy látszik az egész történetből, nem olvastam föl a teljes létszámot, amit a különböző törzsek nevei, illetve létszámai tartalmaznak, majd nézzük meg otthon, ha esetleg nem olvastuk. Szóval az egész leírás mégis több részletet is közöl, mint az első népszámlálás. És éppen ez adja ennek a szakasznak a nagyon kedves és drága üzenetét. A vándorlás végén történt népszámlálásnak van visszatekintő és előretekintő értelme. És mindenképpen azt az egyszerű tényt, közlés, igazságot, ami más helyén és a Szentírásnak előttünk van, hogy az Úr ígéretének a beteljesedése az emberi bűn miatt néha késhet, de soha nem késik el. Isten beteljesíti az ő népe bűne, azon bűne miatti ítélete ellenére is az ígéretét. Nem késik el az ígérettel az Úr, de késhet. Megvizsgáljuk majd ennek a szakasznak azt a jelentését, ami a népszámlálás visszatekintése szempontjából üzenet, aztán nézzük azt is, hogy előre tekintve milyen bátorítás van ebben. Először viszont azt tisztázzuk, hogy mikor is történt konkrétan. A 26. rész így kezdődött, és lőn a csapás után szól az Úr Mózesnek és Eleázárnak. Emlékszünk, hogy az és lőn és történt kifejezés mindig fontos történés bevezetésénél található, és hagyj egyezzem meg, hogy a Mózes 4. könyvében nem sokszor szerepel ez a kifejezés, és itt mégis oda helyezte Isten ígéje, pedig az és történt fontos történésnek a hangsúlya egy olyan cselekvése Istennek, ami viszont az egész könyvben teljesen természetes. Az egész könyv keretét is adja, ezzel kezdődik és ezzel zárul. Erről volt is szó már a gyülekezetben, hogy az Úr szól. Végig a könyvben ott van ez, és szól az Úr, sokféle helyzetben. Valamiért mégis Istennek a mostani megszólalását ki akarja emelni. És amikor ezt olvastuk, és lőn a csapás után szól az Úr Mózesnek, így derül ki, hogy most a csapás utáni megszólalása mindenképpen kiemelendő. A csapás pedig az ítélet, az a 25. részben leírt nagyon szomorú történet, Izrael fiai testi és lelki paráznasága, amit nagyon súlyosan megítélt Isten, a moábiták, a midiániták csábítása, Bálám tanácsára, majd a 31. részben olvasuk nem sokára. Bálám próféta nem tette azt, amit szeretett volna, mert az Úr lelke kötötte őt, és csak álthatott, de aztán gonosz tanácsot adott. Boál Peor az istenség tisztelete miatt testi-lelki paráznaság, és így ítélt Isten. Több tízezren meghaltak ebben a csapásban. Isten jogos haragjaképpen. És jön a csapás után szól az Úr, viszont azt hirdeti, de akkor sem az ítélő szava Istennek az utolsó szava, hanem a kegyelme meg az irgalma. Ráadásul az egész szakasz jelzi, hogy Isten az ő tervét és az ígéretet beteljesítő akaratát végbe akarja vinni. Tehát a csapás után Isten azért szól, mert folytatni akarja az üsztörténet végbevitelét. Eszembe jutott az a történet, ami Dávid király legsúlyosabb bűne után zajlik. A Betsabéba való vétke után nagyon súlyos ítélete van az Úrnak, ott van a kisgyermek halála, de Dávidnak is elmondta Isten, amit elmondott, szólt, és azután Isten helyreállította Dávidot, szólt Dávidhoz, és a végén annak a történetnek is az a fantasztikus üzenete, hogy Betsabétól fogal majd meg a kicsi Salamon, aki aztán az Úr szeretetje, méltóság nevet kapja Istentől. És lőn a csapás után szól az Úr Mózesnek és Eleázárnak, tehát először azt hirdeti, hogy az Úrnak mindig is van szava akkor is, ha lehet, hogy ítélnie kell a népét. A csapás után is szól az Úr. És ilyenkor az övéi figyelhetnek rá, bízhatnak benne, és tehetik azt, amit mond. És ez ma is így van. És amit Isten az övéinek el akart mondani, ez a bizonyos második népszámlálás. A népszámlálás, mint esemény, maga is keretbe foglalja a vándorlás történeteit. Mielőtt elindultak volna a Sínai-hegytől népszámlálás, mielőtt bemennének Kánaán földjére az ítéletek után, népszámlálás. Majdnem 4 évtized telt el, csak azért nem, mert 38 esztendő és néhány hónap, amíg vándoroltak a két népszámlálás között, és ahogy Isten leírja itt a kijelentésben az akaratát, ugyanaz, amit mondott már korábban is az elsőnél, tehát a Kánaánba való bemenetel az ígéret szempontjából, mintha meg se történt volna a 40 éves pusztai vándorlás, az Úr újra ugyanazt mondja, és zajlik, beteljesedik az Isten ígéret. Közben volt szomorú esemény, volt csapás is, de ha az Úr ígérete szempontjából nézzük az egész történetet, akkor azt látjuk, hogy Isten teljesíti az akaratát, viszi végbe a tervét. És a második népszámlálással is mindenképpen célja van. Az, hogy Jerikó átellenében vannak, ez nagyon jól jelzi, hogy most már nagyon közel van az ígéret beteljesedése ideje, hiszen nem sokára elfoglalják Jerikót. A népszámlálás mindenképpen visszatekintés is az elmúlt időkre. Hogyan befolyásolta az elmúlt idők sokféle eseménye azoknak a személyét és létszámát, akik végül majd bemennek az ígéret földjére, örökséget kapnak. Itt most néhány apró igazságot emelek ki az igéből. Mindenképpen emlékeznünk kell arra, hogy az első népszámlálásnál is ez volt, hogy aki hadba mehet, hadra fogható. Tehát ez hadi népszámlálás, 20 évestől fölfelé a férfiak létszáma. Ki mehet hadba? Itt is kiemeli ezt Isten. Ami fontos, hogy a megelőző résznek az utolsó verseiben Isten kijelentette konkrétan, hogy midiánitákat meg kell majd büntetnetek, el kell pusztítanotok, mert bűnre vittek benneteket. És ezután, egy csapás után szól az Úr, hogy számoljuk meg, hogy mennyien lehetnek majd a katonák. Közvetlenül tehát a népszámlálás előtt a midiániták bűne, ami miatt Izrael népe is csapás szenvedett, ítéletet kapott. És az egész szakaszból pedig kiderül, hogy a Kánaán földjére való bemenetel harcai miatt is fontos ez a megszámláltatás. Mennyi katonája van az Úr népének, a fiak és az unokák nemzedékében. A midiániták elleni háború az közvetlenül pár napja történt szinte, és az Úr szava, hogy ítélni kell majd. Viszont a Kánaán földje ígérete, az remélem emlékszünk, hogy nagyon korán elhangzott már. Még Ábrahám nem is Ábrahám nevét hordozta, hanem csak Abrám nevét. Mózes első könyve 15. részében találhatjuk, amikor Isten szövetséget köt az ősatyával, még mielőtt a nevét is megváltoztatta volna, előtte a kettévágott húsdarabok között átmegy, de csak az Úr, ez a történet, és ott emelte ki Isten Izrael népe ősatyának, és az újszövetségi hívő nép ősatyának is, tudván tudjad, hogy a te magod, azaz utódod jövevény lesz a földön, mely nem az övé, és szolgálatra szorítják, nyomorgatják őket 400 esztendeig, de azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal. Te pedig elmegy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emorósok gonoszsága még nem tölt be. És kiderül, hogy az emorausok gonoszsága betelése ideje, tehát a fiak és az unokák nemzedéke idején következett be. Az atyák nem mehettek be hitetlenség miatt, az emorausok, a Kánaánban lakók, az ígéret földi lakók, akiket majd meg kellett ölniük Izrael fiainak, még élhettek 40 évet. És betölt az idő, tehát bemegy az Úr népe, az ígéret szempontjából figyelve az eseményeket. Tehát Mózes első könyve 15. részében leírt Abrámnak, Ábrahámnak, az ősatyának tett ígérete Istennek. És ezért fontos, hogy a fiak és az unokák képesek legyenek harcolni. Mert az ő harci cselekedeteiken, az ő győzelmeiken keresztül teljesedik majd be az Isten ígérete, amit Ábrahámnak is tett, illetve az őt követő nemzedékeknek. A gonoszság ítélete a csapás után Izrael népét érte a csapás, de a csapás után jön a sokkal súlyosabb ítélet, az emoreusok gonoszsága megítélése. Ezért tartsunk népszámlálást. Nézzük meg, hogy kik harcolhatnak majd. De ez visszatekintés. A harc előttük áll, de a népszámlálás visszatekintése azt jelzi, hogy nézzük meg az Úr ígérete szerint, hogy most a jelenben mi igaz ránk. És itt gondoljuk végig, hogy az újszövetségi hívő nép tagjaiként mi is lelki értelemben harcban vagyunk, az Úr Jézus vezetésével a föld életünkben harcok vannak, és Isten mindenkori népe várja sokféle ígéret beteljesedését. Jézus jöveteléhez kapcsolódóan minősítettem. A népszámlálás üzenete a visszatekintésben azt hirdeti, hogy az újszövetségi hívő nép is tudnia kell, hogy harcos nép. És az Úr a győzelmeit végbe fogja vinni. Mindenképpen győzni fog az Úr. És azoknak a létszáma, azoknak a neve, akik az újszövetségi hívő néphez tartoznak ma is, az az Úr ígéreteinek a beteljesedése miatt fontos. Lehet, hogy mi úgy érezzük, hogy most éppen veszteségek érnek, éppen csatákat veszítünk, az ellenség győz, nem tudunk igazából harcolni se talán. A népszámlálás üzenete azt hirdeti, az Úr népe lelki harcokban harcoló nép. Gondoljunk az Efézusi Levél 6. része végére, ahol a lelki fegyverzetek is szerepelnek. Ehhez kapcsolódóan olyan kedves a nevek említésénél, hogy az első népszámlálástól eltérően itt sokkal több nevet találunk. Az első népszámlálásnál ott Rúben törzse, és le van írva, hogy hányan vannak. Itt viszont a törzsön belül Rúben fiai, illetve unokái nevei is szerepelnek, ez pedig a Mózes első könyve 46. részéhez visz bennünket, megint visszatekintve az ígéretre nézve. Ott a Mózes első könyve 46. részében Jákob bátorítása van leírva, mikor Isten bátorítja őt, hogy nyugodtan menjen le József hívására Egyiptomba, mert az Úr vele megy, vigye le az övét Egyiptomba, és majd ott az Isten nagy néppé teszi őket. És ott számba veszi azt a 70 főt, akik lementek Egyiptomba az ősatyával, Jákobbal. Csak jelzem, hogy azért kellett Egyiptomba lemenni Jákobnak, mert Isten Abrámnak, tehát Ábrahámnak azt mondta, hogy majd a te utódod azon a földön, ahova kerül, nyomorúságba lesz, de aztán kimentem őket. És Jákob idején, illetve József idején mennek Egyiptomba a 70 fő. És azok a nevek szerepelnek, csak a nevekhez kapcsolódóan itt már, mivel ugye az utódok, mint nemzetség fők. Törzsön, Rúben törzsén belül egyfajta altörzsek. Ha Skóciában lennénk, akkor úgy mondhatnánk talán, hogy klánok. De a nevek, amik szerepelnek, Ábrahám, Izsák, Jákob utódai, az ősatyákhoz tartozóan, de itt már törzsi, altörzsi, kláni elnevezések. És ez azért fontos, mert mennyien is vannak. Mert 70 fő ment Egyiptomba. És kiderül, hogy mennyien vannak, Az 51. versben, ezért mindenképpen szerettem volna fel is olvasni a történet üzenetéből. A létszám 601.730 fő. 70 fő ment Egyiptomba, 601.730 fő, akik csak a férfiak 20 évestől fölfelé. Az első népszámlálásnál 603.550 fő volt a 20 évestől fölfelé férfiak, hadba mehető férfiak száma. Tehát ami itt szerepel a nevekre nézve, meg a létszámok, az azt mutatja, hogy az Úr megsokszorozta az ő népét valóban. A fiak és az unokák nemzedékei is a vándorlás időszakában megmaradtak nagyon nagy létszámban. Az 1 Mózes 46-ban, aki Egyiptomba ment, itt pedig azt mondja a kijelentés, akik Egyiptomból jöttek ki, és majd mennek be Kánaán földjére. De az 1 Mózes 15-ben elmondott ábrahámi ígéret fényében az egész történés. Tehát nevek és számok, viszont benne van Isten ígéretének a hűsége, megtartó ereje. És ez azért is fontos, mert sajnos ebben a népszámlálásban már lehet írni azokról a szomorú eseményekről, amelyek megtizedelték Izrael népének, Ábrahám utódainak a létszámát. Sok csapás volt. Nem csak e csapás után lőn az Úr szava Mózeshez és Eleázárhoz az első vers szerint, hanem emlékszünk, hogy nagyon sok csapás volt a nép között. Ezért is gondoltam mindenképp a Rúben törzsénél végig felolvasni a szakaszt, azt a pár verset, hogy halljuk, hogy ott volt a Kórach neve, Kórach lázadása, a Károliban Kóré, illetve ott volt a Rúben törzséhez tartozó két fejedelem és a hozzá tartozó családtagok és a hozzájuk csatlakozó rúbeni, meg más törzsbeli családok. És ott is nagyon sokan haltak meg. A Kórach lázadása, meg Dátán Abirám lázadása, olvashattuk is nem régen, az azért volt különösen veszélyes, mert a nép vezető emberei voltak, akik lázadtak. A nép fejedelmei. És abban a lázadásban is nagyon sokan elhunytak. Ha olvastam volna Júda törzséhez kapcsolódóan a neveket, akkor visszament a kijelentés egészen a Mózes első könyve 38. részében olvasható történetig, ahol Júda fiai nem akarnak utódot a sógorházasság szempontjából nemzeni, és ezért Isten elpusztítja őket. A vándorlás népszámlálása leírása, és valamiért Isten szentlelke fontosnak tartotta, hogy emlékezzen mindenki, amikor olvas ezt a történetet, ezt a népszámlálási leírást, hogy a Júda fiai milyen súlyosan vétkeztek, természetesen nekik nem lehettek utódaik, tehát a Júda azon fiainak nem lehetnek klán elnevezései, nemzetségei, mert ők elpusztultak, mert nem vették komolyan a kötelességüket, istentelenül éltek. A csapás pedig, ami a megelőző részben a moábiták, midiániták miatt érte az Úr népét, arról már beszéltünk, ott is nagyon sokan elhunytak. Tehát ki is csoda, hogy 601.730 fő? Hiszen milyen sokan meghaltak az ítélet miatt. És most kell kimondani, hogy az atyáknak meg is kellett halniuk, hiszen Isten kimondta azt az ígéretét is, az első népszámlálás után nem sokára, hogy nem mehetnek be, mert nem hittek. És ezt meg is jegyzi, ott a rész végén hallottuk, hogy már senki nem él azok közül, aki nem mehet be. Nagyon sokan meghaltak tehát, bocsánat, hogy végig ezt hangsúlyozom, nagyon nagy veszteség, és mégis 601.730. Ráadásul a léviták létszáma, 1000 fővel gyarapodott is. Az elsőnél 22.000 volt, most 23.000 fő a léviták létszáma. Csak Józsué és Káleb élhetett az atyák nemzedékéből. Ez a 65. versben a rész végén olvasható volt. Isten tehát a csapás után szól, és amit mond, és amit leírat, ami nekünk kijelentés, az azt hirdeti, hogy az Úr mennyire hűséges az ő ígéretéhez, és megtartja a népét, mert tudja, hogy mi a terve, és végbe viszi minden bűn és minden csapás ítélet ellenére. Ott van tehát a kegyelem ebben a gondolatban is. A 11. versben 100%, hogy nem véletlenül emelte ki az ige, de Kórah fiai nem haltak meg. Olyan furcsa, hogy miért kell ezt most hangsúlyozni? Lehetett volna csak annyi, hogy Kórah lázadásakor meghalt az apa, aztán ennyi ennek a létszáma. De ki akarja emelni, hogy Kórah fiai nem haltak meg? Júdánál meg kiemelte, hogy Júda fiai bizony meghaltak. A Kórah lázadása, az amiatti csapása az Úrnak is ítélete jogosan, de Kórah fiai életben maradhattak. Ez is kegyelem, és Isten irgalmát érzékelteti ebben a nevekkel és számokkal teli leírásban. Mind-mind mutat arra, hogy az Úr, amikor az ígéretére gondol, az beteljesíti a bűn és az ítélet ellenére is. Lehet, hogy késik egy picit talán, de nem késik el. Az ítélet és a bűn az bűn és ítélet marad. És a bűnösöknek veszniük kell. Ez nem kérdés. De az Isten személye is ígérete és hűsége szempontjából még ezek a szomorú igazságok is, kijelentések is mégiscsak mutatnak előre. A visszatekintésben ebben már előre tekintünk mindjárt. Az ősatyáknak tett ígéret szerint beteljesedik majd minden. Az ítéletek a bűnök miatt intő példák lettek, mindenképpen intő példák, de az Úr Jézus személye, emlékszünk, hogy Jézusban lett Istennek valamennyi ígérete igenni és ámenni, az Úr Jézus személye itt az leírt bűnöknek és csapásoknak, ítéleteknek a kijelentése fényében is értelmezhető. Mutatja azt, hogy miért kellett Jézusnak is megítéltetnie. Minden ítéletes ige az Ószövetségben mutat arra, hogy egyszer majd jön a fiú megítélése. Mert testvérek, az újszövetségi hívő nép életében is mennyien pusztulnunk kéne, hogyha nem lett volna az, amit Jézus beteljesített az ígéretben. Az Ószövetségben sok nagyon szomorú történet van, de a legszomorúbb történet is mutat mindig arra, egyszer ítél Isten jogosan, igazságosan, hogy az ő népét megmenthesse. Ezért mondtam, hogy itt már előretekintés is hagy legyen a népszámlálás leírásának az ígéret szempontjából való visszatekintésénél, de még annyit hagy jegyezzek meg, hogy amikor Isten itt komolyan veszi az ő ítéletét is, micsoda veszteségek ellenére mégiscsak nagy a létszáma a népnek, ez azért is van, mert Mózes erre hivatkozott, többször is emlékszünk, Uram, önmagadért könyörülj. Mert Isten hányszor mondta, hogy elpusztítom teljesen, és majd Mózes, te. Uram, önmagadért, a te szabadért. És így érkezünk meg az Úr Jézushoz. Isten önmagáért kegyelmezhetett, Kórah fiai életben maradhattak. Pedig elvileg lehetett volna sok más ószövetségi történethez hasonlóan, ha az apa vétkezett, akkor a fiak is vesznek, az apa bűne miatt. De Kórah fiai életben maradhattak. Mert az Isten annál az ítéletnél könyörülni is akart, jelezve, hogy én megtartom a szavam, és hűséges és irgalmas Isten vagyok, ha ítélek is, de mindig tegyük hozzá Isten önmagáért, Jézusért. Az Istennel való kapcsolat így valósulhatott meg. Az előretekintés a népszámlálásban pedig továbbra is nagyon kedves. Kik azok, akiknek adatik sorsvetés által az örökség? 51. vers, ezek Izrael fiainak megszámlátjai, 601.730, és nézzük meg, hogy hogyan kezdődik az 52. vers, szóla pedig az Úr Mózesnek mondván. Leírja tehát a népszámlálás neveit, számait, összegzi, aztán megint halljuk, szól az Úr. Itt mondja el, hogy miért kellett igazából a népszámlálást megtartani. Amit eddig mondtam a magyarázatban, az az egész írás és az Isten ígéretek fényében visszatekintés is volt, benne van a történet üzenetében. De az is kiderül, hogy ez a népszámlálás mindenképpen előre akar tekinteni elsőrenden, vagy előre is, mert azért kellett megszámolni, hogy aztán kiderüljön, hogy kik azok a törzsek, altörzsek, klánok, akiknek aztán sorsvetés által majd a földet örökölniük kell. Isten tehát előre néz. Ezzel azt mondja ki, hogy nem sokára megkapják. Ők lesznek azok, akik megkapják a földet. Persze még kell harcolniuk. Kőkemény háborúk lesznek. Ezért kellett hadrend szerint megszámolni. De hiába kell harcolni, lehet, hogy még csatát is veszítenek majd, mint Ákán bűne miatt Ainál, akkor is ezek lesznek azok a személyek, azok a törzsek, nemzetségek, akik örökölni fognak, sorsvetés által, majd József könyvében olvassuk nem sokára. A népszámlálás bibliai kijelentése számunkra azt hirdeti, hogy előre nézve az Isten ígérete ennyire biztos, be fogja teljesíteni, amit megmondott. Nagyobb vagy kisebb létszámú törzsek, aszerint kell elosztani, de megvannak a nevek, a nemzetségek, klánok nevei. És itt megint hagyj emeljem ki, ilyen szempontból nem véletlen, mikor azt mondja, de Kórah fiai nem haltak meg. Emlékszünk, hogy Kórah az lévita származású volt. Ők nem örököltek földet, hanem mi volt a léviták öröksége? Nem is mi volt, hanem ki. Az Úr maga volt az ő örökségük. Kórah fiai nem haltak meg, mert az Úr a Kórah fiainak is akart öröksége lenni. Fennmaradt Kórah neve. Intő példa is lett Kórah, ugyanakkor, ha fiaira nézünk, akkor meg hihetetlen bátorító az Isten szeretete, kegyelme miatt. Aztán olvashatunk volna Manassé törzsénél Cílofhád leányairól. Cílofhádnak nem voltak fiai. Majd a 27. részben, a folytatásban még inkább előjön az ő nevük. De már itt a 26. is kiemelt, hogy majd Cílofhád lányai hogy fognak örökölni. Mert az Úr nekik is, azaz Cílofhádnak is akar örökséget adni. Az ígéret beteljesedésének a bizonyosságát emeli ki tehát. Közvetlenül annál az időnél, amikor már nem sokára bemehetnek. Már csak néhány nap, néhány hét. A 64. versben az is szerepel, hogy ennek az ígéretnek a beteljesedése bizonyossága annyira valóságos, hogy kimondhatja a kijelentés, már meghalt mindenki, aki nem mehet be. Addig, amíg élt egy is, aki nem mehetett be Izrael fiai között, addig nem mehettek be. Ez az ítélet szempontjából fájó igazság, hogy voltak, akik nem mehettek be, de a mostani népszámlálás üzenete szempontjából mégis bátorítás, hogy most már bemehet a fiak nemzedéke. Az Úr végrehajtott mindent, amit mondott, és az ő ígérete szerint mehetünk. Az örökséget átvehetjük. Teljes azoknak a száma, akik bemehetnek. Meghaltak azok, akik nem, viszont sokkal fontosabb, teljes az a létszám, akik mehetnek. 601.730 fő, csak a férfiak. Egy se hiányzik azok közül, akik bemehetnek. Most már nincs csapásról szó, megítéletről, most már az ígéret beteljesedésének az öröme. A Jelenések könyve 144.000-es száma, remélem ott van az emlékeinkben, hogy teljes az Úr népe. Az örökké valóságban is teljes az Úr népe. Jelképesen a 144.000. Timóteushoz írt második levél, második rész, 19. verse, ismeri az Úr az övéit. Péter második levele, harmadik rész, 9. verse. Nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszant ül érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Azaz, amíg a választottak létszáma nem teljes, addig nem jön el Jézus. Az Úr ismeri az övéit. Tudja, hogy mikor teljes a létszám, mikor teljes a 144.000. És akkor jön az Úr. Az itteni népszámlálás is a teljes létszámot leírja. Nevekkel együtt. Az újszövetségi üzenet szempontjából azoknak a neve, akik az életkönyvébe szerepel, örökölnek. Itt is vannak nevek, ők is örököltek. Az ószövetségi ígéretek és az ószövetségi beteljesedés szempontjából. Teljes tehát a létszám. Senki nem fog hiányozni. Ez azért fontos, mert amikor esetleg mi is kételkedünk, magunkban főleg, vagy esetleg mások viselkedése, hívő testvéreink viselkedése olyan, amilyen, és úgy érezzük, hogy jaj, elszakadtak, tékozó fiak és lányok, mi lesz velük? Ha az Úr ígéretére nézünk, akkor azt látjuk, hogy az Úr megtartja az övéit. Minden nehézség, baj ellenére is. Tegnap Sárinét látogatta meg a János kórházban, és olyan aranyos volt, amikor mondta a beteg ágyon fekve, hogy hát eljött valószínű az utolsó szakasz. És ez nagyon nehéz neki, ő még életében nem volt kórházban. És lehet, hogy nem megy haza a kórházból. De lehet, hogy hazamegy, csak számára ez a kifejezés, hogy valószínű eljött az életem utolsó szakasza. Az Úr majd el akar vinni magához. De olyan kedves volt ez az ő mondata, mert azt hirdette, hogy noha nagyon fáj, hogy kórházban van, és nem jó betegnek lenni, de az nem kérdés, hogy az Úr majd elviszi, csak szeretné ezt a szakaszt is hitben, hűségben megélni az Úr követésében. De az nem volt kérdés, hogy az Úrhoz megy, ha el kell menni. Itt, amikor tehát azt írja, meghaltak mindazok, akik nem mehetnek be, ez azután hangzik el, mikor már leírta mindazoknak a létszámát, akik viszont bemehetnek. És a legvégén, és ezzel zárjuk az alkalmat, ez is olyan beszédes lett nekem, így az üzenet szempontjából, hogy mivel fejeződik be ez a történet szakasz, és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia és Józsué a Nun fia. Tehát az atyák nemzedékén sem az a hangsúlyos, hogy kik nem mehettek be igazából, amiben befejeződik, hogy kik azok, akik még közülük is bemehetnek. Mert ők annak idején hittek, 45 évvel korábban. Ők bíztak, és az Úr bevitte őket. Nem jól mondtam a 45 évet, bocsánat, az majd egy későbbi történetnél van, hanem 38 évvel korábban. A 45 év azért fontos, mert Káleb, amikor majd Józsué könyve 14. része leírásában beszél Józsuéval, akkor erre hivatkozik, akkor már 45 éve történt mindaz, amiről beszélünk, hogy én 40 éves voltam, amikor be kellett menni Kánaán földjére, és emlékszel, hogy én hűséggel és hittel jöttem vissza kémként, és emlékszel, hogy mit ígért nekem Isten. Azóta 45 év telt el, most 85 éves vagyok, és Káleb azt mondta, most is olyan az erőm, mint akkor volt 45 éve. Mert Káleb és Józsué nevével zárul a történet, jelezve, hogy az Úr őket is megtartotta, és nem is akárhogyan. Fizikai szempontból is erőt adott nekik. Miért? Mert ők voltak a vezetői annak a népnek, akik itt hadrendbe állítatnak majd nem sokára, de már létszámuk ott van. A nagy öregek, a 85 éves Káleb, és valószínűleg nálnál is idősebb Józsué áll az élen a harcoknak, mögöttük vannak a fiatalok, akik elvileg úgy tűnik, hogy erősebbek lennének, de nem azok, mert Káleb 40 éves erejével harcol. És velük fejeződik be a népszámlálás leírása története, Isten akarata szerint. Mutatva azt, hogy igen, a fiak nemzedéke, meg az unokák nemzedéke, de az a két atya, nagypapa, akik hűek maradtak, most is élnek. Ők is örökölnek. Sőt, nem is akárhogy örökölnek. Ők vezetik a harcot. Józsué az utolsó, név Józsué a Nun fia, aki aztán Mózes utóda lesz majd, akin keresztül megint az Úr Jézust láthatjuk, akin keresztül láthatjuk, hogy Isten beteljesítette a szavát. Lehet, hogy késik az ígérete Istennek a bűn miatt, mert ítélnie kell, talán még az ő népe életében is. Az újszövetségi kijelentés fényében azt láthatjuk, hogy Jézusba teljesedett be Isten valamennyi ígérete. Ezért, ha késésnek is tűhet számunkra valami, mégis tudhatjuk mi is, hogy nem késik el. A népszámlálás, a második népszámlálás üzenete visszatekintve és meg előretekintve is azt hirdeti, hogy az Úr beteljesíti a szavát. Jézusért, Jézus által és Jézussal együtt örökölünk mi is. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk, mennyei atyánk, hogy az írás kijelentése a mi üdvösségünkre is szól. És köszönjük, hogy az újszövetségi történetek is mind-mind rád mutatnak. Áldunk, Urunk, azért, hogy Te megtartottad népedet a vándorlás idején is. Magasztalunk azokért a győzelmekért, amelyeket mutattál már a vándorlás időszakában. És áldunk, Urunk, hogy ha az ítéletre, a bűnre is kellett most emlékeznünk a magyarázatban, akkor is láthattunk Téged, a szabadítót, a megtartót, aki az ígéretedet végbe viszed. Ezért hadd kérjük, hogy hadd tudjunk ezzel a hittel, ennek a kijelentésnek a fényében rátekinteni valóban az Úr Jézusra. A mi személyes életünk, vagy gyülekezeti életünk harcaiban is szeretnénk élen járni, szeretnénk győzelmeket aratni, Te érted, Urunk. Bocsásd meg, amikor nem ez történt. Könyörülj rajtunk, hogy a családi életben, a gyülekezeti életben is a győzelmek mutatkozzanak meg. És Urunk, ha nehéz várni az ígéret beteljesedésére, bennünket is erősítsen a Te ígéd szava, de nem késel el. Köszönjük, hogy az Úr Jézus eljövetele az örök üdvösséget jelenti majd. Köszönjük, Urunk, hogy akár ma is eljöhet Jézus. Tudod, Urunk, hogy szeretnénk mindig készen lenni. És arra kérünk, Urunk, hogy amely testvéreink nehézségeket hordoznak, nem tudnak benned bízni igazán, elkeseredtek, kérünk, erősítsd meg őket kegyelmeddel. Könyörülj meg azokon is, Urunk, akik elfordultak tőled, engedetlenek lettek valamiben, szabadítsd meg őket. És kérünk arra, Urunk, hogy mint gyülekezet is hadd lehessünk egymás bátorítók és erősítők. Kérünk arra, hogy a csendes heteken, ezen a héten is szóló igék erősítsék az ottaniakat, akik hallgatják. Te vigyázz rájuk, fizikailag is kérünk. És Urunk, végül hadd imádkozzunk most is népünkért, vezetőinkért is. Te tudod, Urunk, hogy milyen nagy bajok vannak a világban, Ukrajnában is. Urunk, újra azt kérjük, hogy könyörülj meg a kárpátaljai magyarokon és az ukrán népen is. És kérünk arra, hogy hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat az Úr Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezésül az áldás kérése előtt a 425. számú dicséretet énekeljük, 425. Ó Ábrahám ura. Ennek a negyedik versében énekelünk majd az Úr ígéretéről, hűségéről is.
Thank you.
Az Úr áldását kérjük, testvérek. A lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Amen.